Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 138. Zsoltárunk első versét énekeljük el. A 138. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Dicsért téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Énekünket is lapozzuk föl, 358. dicséretünket, és énekeljük el végig. A Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene. 358. dicséretünk. Énekeljük el végig mind a 8 versével.
Thank you.
nélkül maradva is imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mennek és földnek dicsőséges fejedelme, magasztalunk téged, aki eljöttél erre a földre csodálatos módon, és elvégezve a te munkádat visszatértél a mennyei dicsőségbe, ugyancsak csodálatos módon. Magasztalunk téged, aki földre jöttél és mennybe mentél. Visszatértél az Atya jobbjára, oda, hova öröktől kezdve te tartoztál és tartozol mindörökké. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged, mint akiről tudjuk, hogy egy vagy az Atyával. És az Atya dicsősége a te dicsőséged is, együtt a Szentlélek Istennel. Köszönjük, hogy most összegyűlhettünk, hogy visszaemlékezünk mennybe meneteled ünnepére. És köszönjük néked, hogy együtt ünnepelhetünk téged ebben az órában, ebben a gyülekezetben. Kérünk téged arra, hogy tekints most reánk, és szólj hozzánk az ígédből, lelked által tápláld a mi lelkünket életnek beszédével. Erősítsd meg a mi hitünket, vonj magadhoz közelebb bennünket, áldj meg bennünket ebben az órában. Nagy neved dicsőségéért kérünk erre. Amen. Testvéreim, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvről olvassuk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részéből, az első versről a 12. versig terjedő szakaszból. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv első részében, az első verstől így olvassuk Isten írott igéjét. Első könyvemet írtam, Teofilus, mindazokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani, mind a napig, melyen fölvitették, minek utána parancsolatokat adott a Szentlélek által az apostoloknak, kiket választott vala magának, kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, 40 napon át megjelenvén nékik és szólván az Isten országára tartozó dolgokról, és velük összejövén meghagyta nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond hallottatok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban szent lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Mikor azért azok összegyűltek, megkérdezték őt mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Mondta pedig nékik, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig. És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemeltették, és felhő fogta el őt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, íme két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak is. Galileabeli férfiak, mit álltok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennybe, aképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Akkor visszatértek Jeruzsálembe a hegyről, mely hívatik Olajfák hegyének, mely Jeruzsálem mellett van, egy szombatnapi járóföldre. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus mennybe menetelére emlékezünk ezen az ünnepen. Arra az eseményre, amikor az Úr Jézus feltámadása után 40 nappal az Olajfák hegyéről visszatért a láthatatlan világba, a mennyek országába, hogy elfoglalja helyét a mindenható Atya Istennek jobbján. Az Úr Jézus Krisztus, amikor elment, akkor a tanítványaival beszélgetett, és különösképpen is a szívükre helyezte azt, hogy nékik egy nagy küldetésük van. Ő most elmegy, és azt mondta, hogy szükség, hogy elmenjen, de akik itt maradnak, az ő tanítványai, azoknak egy küldetést adott, egy nagy megbízatást adott, amelyet azoknak teljesíteniük kell. És úgy mondhatjuk, hogy az a parancs, amit ott a tanítványainak mondott, az nem is csak a tanítványainak szólt, hanem az egész egyháznak. Az az egész egyháznak szóló küldetés. Nézzük hát, hogy mi az egyháznak a küldetése. Mi a Krisztus népének, mi az Isten választottainak a küldetése ebben a világban. Jézus ezt mondta nekik, lesztek nékem tanúim. Ez az ő egyházának, az ő népének a küldetése. Lesztek nékem tanúim. A Krisztus népének nincs más feladata, vagy legalábbis ez a fő feladata, amire mindig koncentrálnia kell. Tanúnak lenni. Jézus tanújának lenni. Ebből a tanú szóból, ami görögül mindegy, hogy hogy van, ebből ered a mi mártír szavunk. Ugyanígy van egyébként görögül is. De ebből ered a mi mártír szavunk. Ez a kifejezés, ez csak későbbi időkben vált egy olyan kifejezés, amit ráragasztottak, vagy rátettek azokra, akik az életüket adták, a vérüket ontották a Krisztusért. Ők mártírok. Ilyen értelemben szoktuk használni. De a kezdeti időkben ez egyszerűen azt jelentette ez a szó, hogy tanúk, tanúságtevők. A zsidó embereknél így nevezték azokat az embereket, akik tanúskodtak egy bírósági perben, valaki mellett, vagy valaki ellen. Tanúk. A vádat erősítő, vagy cáfoló szem, vagy fül tanúk. Nagy felelősség nyugodott ezeknek az embereknek a vállán, mert tudjuk, hogy ha két tanúnak a bizonyságtétele megegyezett, akkor annak alapján valakit akár fölmenthettek, de meg is ölhettek. És az is fontos tudnivaló, hogy a tanúknak, ha halálos ítélet született, akkor a tanúnak, vagy a tanúknak kellett először dobni a követ arra, akit halálra ítéltek. Nagy felelősség volt a tanúknak a vállán. Ezt a kifejezést használta itt az Úr Jézus is. Lesztek nékem tanúim. Rólam fogtok tanúskodni. Számunkra is ez egy igen fontos dolog. Nekünk is az Úr Jézusról kell tanúskodnunk. Az ő tanúiként kell jönni-menni ebben a világban. Van egy példaképünk a Bibliában, több is van, de a legnyilvánvaló példaképünk talán Pál apostol lehet, aki állandóan mindig Jézusról, mint a Krisztusról beszélt az embereknek. Vagy Jézusról, mint a világnak küldött isteni megmentőről, egyetlen isteni szabadítóról. Mindig Jézusról beszélt. A Korintusi Levél 15. részében azt mondja, eszetekbe jutatom az evangéliumot. Hogy Jézus Krisztus az írások szerint ugye meghalt, és eltemették, és föltámadott harmadnapon az írások szerint. Pál ilyen állandóan Jézusról beszélő, együgyű ember volt. Jézus tanújaként élte a maga életét. Nem csak úgy, hogy beszélt róla, hanem úgy, hogy élte is azt, amit Jézus mondott neki. Szavaival és életével tanúskodott a Krisztus mellett. Na, nekünk is ez volna a feladatunk, mint Krisztus gyermekeinek, mint az ő egyháza egy néhány tagjának. Hogy Jézusról tanúskodjunk, arról, hogy ki volt ő, hogy mit tett, miket mondott, mit végzett el az életével. Ez a mi fő feladatunk, testvérek. Jézus tanúinak lenni. Ez nem egy választható dolog a számunkra, hanem ez Jézus maga kijelentette, hogy lesztek nékem a tanúim. Ez így van, ez így lesz. Nem mondta, hogy ha kedvetek lesz hozzá, meg ha ti is egyetértetek vele, hanem az én egyházamnak ez a feladata, hogy lesz az én tanúm. Lesztek nékem tanúim. Testvérek, van nagy kísértésünk ezzel a dologgal kapcsolatban, ugyanis például az egyik kísértésünk a mennybenézés. Itt vannak ezek a tanítványok, akik Jézus után néznek, és úgy elárultan bámulnak a felhőre, amiben eltűnt előttük Jézus. És aztán ott szinte úgy lebénulva áldogálnak, ugye két angyal jelenik meg mellettük fehér ruhába, és mondja, hogy na ne, mit álltok itt nézvén fölfelé, ugye? Nézzetek a földre, és fogjatok hozzá az, amit mondott nektek az Úr, és csináljátok azt. Menjetek oda Jeruzsálembe, és várjátok meg a Szentléleknek az eljövetelét, és majd utána induljatok tovább. A küldetésetek teljesíti, ne nézegessetek fölfelé. Azóta is megvan az egyháznak mindig ez a kísértés, hogy így elréved valahogy, és akkor a misztikus dolgokba elmerül. Aztán a másik kísértés ugyancsak megvan, hogy tudnélik túlságosan is a földre nézünk. Pál apostol itt inti a kolossébeli gyülekezet tagjait, hogy az ottani egyházat, hogy az odafelvalókat keressétek, az odafelvalókkal törődjetek, ahol a Krisztus van, és ne a földiekre koncentráljatok, mert ott meg pont ez volt a baj, ugye, hogy teljesen ráálltak a földi dolgokra. Az életüknek a dolga, a gyülekezet dolgaira, a betegség, a földi örömök, betöltötték őket a hétköznapi teendőik, a munkáik, amiből akkor is volt elég az embereknek, és úgy a mennyre úgy nem figyeltek. Na hát őket meg erre figyelmeztető, hogy ne nézzetek lefelé, hanem nézzetek már fölfelé. Az Úrra tekintsetek. Nagy kísértések ezek, testvérek, és sokszor, így mondjam, a világ is, a hitetlen emberek is az egyháznak meg akarják szabni, hogy mit csináljon. A világ általában nem azt akarja, hogy az egyház fölfele nézzen, hanem azt, hogy földi dolgokkal foglalkozzon. Megmondják nekünk, hogy az egyházaknak az a dolga, hogy legyenek a humanizmusnak a zászlóvivői, küzdjenek a világbékért, mert az a nagyszerű, aki a világbékéért küzd, az a csúcsok csúcs keresztjéne, aki a világ békességért fáradozik. Ne politizáljuk, de segítsük az elesetteket, a szociálisan rászorulókat. Hát, ilyen elvárásokkal akarják sokszor a világ emberei rá kényszeríteni az egyházat, hogy föladja azt a küldetését, amit Jézustól kapott. Mi szerint, hogy legyünk mi Jézusnak a tanúi. Nehogy már a világ mondja meg nekünk, hogy mit csináljunk. Annak idején kedves Viktor János atyánk, aki hívő ember volt, de hát kicsit őt is megvezették, ugye? Annak idején előállt azzal a gondolattal ő, amikor itt ez a párt állam volt, hogy a Szentlélek az kívülről munkálkodik, és a párt mondja meg az egyháznak, hogy mit kell csinálni. És előhozta a círuszt példaképpen. Az egy nagyon téves dolog volt. Majd nem a Krisztus mondja meg nekünk az igéját, hogy mit csináljunk, hanem a párton keresztül mondja meg nekünk a lélek, hogy mit csináljunk. Aztán ezt átvették, és fújták, és ragozták előre átra az 50-es, 60-as években. A kívülről munkálkodó kegyelem teológiája, így nevezték. Hát nem így van, testvérek. Nehogy most meg a Fidesz mondja meg nekünk, vagy a szocialisták mondják meg, hogy mit csináljunk, vagy éppen a miép mondja meg, nem ők mondják meg, hogy mit csinálunk. Hanem nekünk a Krisztus mondja meg, hogy mit csináljunk, mert mi az ő népe vagyunk. És ő nekünk azt mondja, hogy a küldetésünk az, hogy legyünk az ő tanúi. Ezt úgy véssük a szívünkbe, mert ez az egyháznak a küldetés, és ha mi az egyház tagjainak valljuk magunkat, Krisztus követői vagyunk, választottak vagyunk, akkor ez a mi legfőbb feladatunk. Nézzük másodszor azt, hogy kitől kapta az egyháza maga a megbízatását. Világos itt az igéből előttünk, hogy ezt a megbízatást Jézus adta. Jézus adta a tanítványainak, az ő népének. Vagyis ő a küldője az egyháznak. Menjetek és tegyetek rólam bizonyságot. Tanúskodjatok mellettem. Az egyháznak ezt mindig tudnia kell, hogy minket Jézus küldött el erre a feladatra. Ő, ami elküldünk, ő áll a hátunk mögött. Ő áll a hátunk mögött. Sokszor kérdezték Jézustól is ezt, hogy te micsoda hatalommal cselekszed ezeket a dolgokat, vagy tanítod ezeket a dolgokat. És ő megmondta, hogy olyan hatalommal, hogy engem az Atya küldött. És megkérdezték a keresztényektől is, hogy ki áll mögöttetek. Ti ki küldött benneteket, hogy ezekről a dolgokról beszéljetek itt? És akkor a keresztények megmondták, hogy az Úr áll mögöttünk. És testvéreim, így nekünk is teljes mértékben tudatába kell lenni, hogy mi nem úgy egy saját ötlettől vezérelve, vagy embereknek az ötletétől vezérelve, vagy valami szent régi hagyományokat követve vagyunk a Jézusnak a tanúi, hanem mi magának Jézusnak a kezéből vettük, és vesszük ezt a megbízatást. Ő áll mögöttünk, ő bízta ránk ezt a feladatot. Ő, aki a világnak az egyetlen üdvözítője, mi üdvözítőnk, aki a világ egyetlen ura, irányítója, és a mi urunk, és a mi életünknek az irányítója is. Őtőle van ez a megbízatásunk. A mandátumunk, ahogy kiszoktuk fejlődni, tőle származik. És ezért, testvérek, Őre mindig számíthatunk a küldetésünk teljesítésében. Mindig számíthatunk. Van olyan akciófilm, láttam már ilyen akciófilmet, amikor így bedobnak egy kis katonai csoportot egy ellenséges területre, hogy végezzenek el valami egészen különleges, speciális feladatot, és aztán majd utána kihozzák őket. És akkor ezt a csapatot kívülről műholdak segítségével irányítják. Akik megbízzák őket, szinte ott vannak mellettük. Igaz, fizikailag nincsenek mellettük, de mégis ott vannak, és mondják, vigyázz, a saroknál jön valaki. Arra kanyarod jobbra, mert arra kell menni, ott van a... Így meg tudják már mondani, hogy mit kell csinálniuk. Távirányítással működő katonák. Egy kicsit mi is ilyenek vagyunk, bár nem teljesen, de még egy kicsit ilyenek vagyunk. Van egy nagy feladatunk, egy nagy megbízatásunk, és ezt nem úgy hajtjuk végre, hogy az Úr ide dobott minket, aztán majd csinálunk valamit, majd föltaláljuk magunkat, hogy most akkor mit kellene csinálnunk, vagy hogy kéne, és magunkra hagyatva itt küszködjünk valamit, aztán majd egyszer úgyis elvisz magához az Úr, hanem ő folyamatosan ott van mögöttünk, ott van mellettünk, figyelemmel kísér bennünket. Ő egy olyan megbízó, aki nincs távol tőlünk, amikor teljesítjük a feladatunkat. Közel van hozzánk, figyel rejánk. Ezt nagyon jó tudni. Tehát nem arról van szó, hogy na, csináljátok ezt, és aztán, de nélkülem, fogjuk meg és vigyétek. Nem így adta nekünk a feladatot, hanem úgy, hogy én is ott vagyok. Veletek ott vagyok. És együtt teljesítjük a küldetést. Ő, ami megbízunk. A harmadik gondolat, ami fölmerült bennem, testvérek, hogy hol kell az egyháznak teljesíteni a küldetését. Hol? Jézus elmondja a tanítványainak azt, hogy lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában és a földnek mind végső határáig. Az evangélium mindig, Jézusról szóló bizonyságtétel mindig valami földrajzi helyen szólal meg. Itt ezek a földrajzi helyek szépen táguló köröket jelentenek, ugye Jeruzsálem. Júdea, Samária, és a földnek végső határai. Ez a, voltak éppen az apostolok cselekedetéről írt könyvének is a szerkezete, olyan, mint egy tartalomjegyzéke lenne az egész apostolok cselekedeteinek. Mert pont az egész könyv így írja le, hogy először a Jeruzsálem, és aztán Júdeában, és aztán samaritánusok között, és aztán kilép az evangélium, és megy a pogány világba. Ezért csodálatos dolog, hogy mindenféle emberekhez eljut az evangélium, akik ezeken a földrajzi helyeken élnek, Jeruzsálemben és a Júdeában élnek a zsidók, ugye? Akkor azon túl Samáriában élnek a félig zsidók, félig pogányok, tehát a samaritánusok. Akkor azon kívül pedig már élnek a tiszta pogányok. Az evangélium így, mint egy olyan, mint egy robbanás, úgy terjed el. Valahonnan elindul, és akkor így szétrobban, szétmegy mindenféle, minden irányba a földön, az emberek között. Csodálatos dolog ez, testvérek, és hogy így mondjam, ez tulajdonképpen, amit itt Jézus elmondott, már megtörtént, de egy kicsit velünk is mindig megtörténik. Nekünk is, ha Jézusai vagyunk, akkor kell egy földrajzi helyen megszólaltatni a tanúságot, és mindig belül kezdődik. Kell először otthon. Hogy így mondja, otthon, a mieink között, Jézus tanújává válni. Otthon a legnehezebb. Ott ismernek minket, és senki nem próféta maga hazájába. Saját gyerekeink előtt, unokáinknak, férjünknek, feleségünknek, ha még él, ha még mellettünk lehet. Aztán a baráti körünk, a jó baráti körünk, az munkatársaink, és akkor így szélesedik a kör. És aztán lehet, hogy az Úr megbíz minket, hogy menj egy másik gyülekezetbe. Menj egy másik országba. És vigyed ott, az ott élőknek is az evangéliumot. És legyél ott is az én tanúm. Rólam beszélj az embereknek. Engem mutass meg. Engem reprezentálj előttük. Olyan csodálatos, testvérek, hogy az Úr maga nem csak a megbízatást adta meg, hanem aztán utána szinte látjuk, hogy mindig ott jár a keresztjének előtt. És ahogy olvassuk az apostolok cselekedeteit, vagy nézzük a saját életünket, látjuk, hogy az Úr hogy nyitogatja előttünk ezeket a kapukat? Hogy nyitogatta meg, hogy tényleg Júdeában megszólalt az evangélium? Jeruzsálembe. Hatalmas megtérések történtek, akkor kimennek Júdeába, itt-ott elkezdik mindenfelé, és nyitogatja Isten előttük az ajtókat, amik belennének zárva. Átmegy Samáriába, ott is megtérnek emberek. A Krisztust elfogadják, és aztán megy Pál apostol által az evangélium, Péter apostol által, és a pogányok kapui nyílnak meg, és városokban születnek gyülekezetek. És az evangélium előtt az Úr mindenhol nyitogatja a kapukat. És nem csak így a városoknak a kapuit, hanem az ember szíveknek a kapuit is. És hódítja meg az evangélium által Jézus Krisztus evangéliuma a földet, az akkori embereket. Ezt mondom, mi is átélhetjük. Mi is átélhetjük, hogy elkezdünk valakinek bizonyságot tenni, és megnyitja az Úr a szívét, hogy figyeljen arra, amit mi mondunk neki. Megnyitja az Úr a család tagjainknak a fülét, szívét, hogy meghallgassák egyáltalán, hogy mi miről beszélünk, és ne mondják, ne legyintsenek ránk rögtön, hogy hagyjál már ezeket, egy ilyen elvakult, túlvallásos ember vagy. Vagy a munkatársaink előtt nyitja meg vagy felé nyitja meg a kaput, és az ő szívüket nyitja meg, hogy meghallgassák azt. Abszolút ateista emberekkel, vagy más vallású emberek előtt nyitja meg, hogy egyszerűen csodálatos ezt átélni, hogy az Úr nyitogatja a kapukat előttünk. Nyitogatja a szíveket az evangélium előtt. És az evangélium terjed, helyről helyre, szívről szívre. És végzi ott a maga munkáját akkor is, ha mi nem látjuk. Ha mi nem látjuk. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy hol kell végrehajtanunk a küldetést, hát az Úr majd megmutatja nekünk, és megnyitja ott a lehetőségeket előttünk. És még egy dolog, hogyan tudjuk teljesíteni mi ezt a küldetést? Utaltam már rá, de most visszatérek erre. Egy módon lehetünk Jézus tanúi, úgy, ha az igét hirdetjük. És itt ennek két formája lehetséges. Az egyik, amikor tényleg a szavainkkal beszélünk Jézusról, az igéről. Szavainkkal. És a másik dolog, ami ehhez járul, ami ezt kiegészíti, hogy gyakorlati tettekben, amikor követjük az Urat. Akármiben. Az Urat követjük, már őt hirdetjük. Prédikáljuk, és így vagyunk a tanúi. Amikor őt prédikáljuk, mellette tanúskodunk, akkor akár szóval, akár élettel, akkor Isten munkálkodik a mi bizonyságtételünk által. Isten munkálkodik a mi bizonyságtételünk által, és azt munkálja, hogy más emberek, akik hallják, vagy látják a mi életünk tanúságtételét, azok az emberek Jézushoz menjenek. Jézushoz menjenek. Megtérjenek, és új életet találjanak, és ők is a Krisztus egyházának a tagjaivá legyenek. Ez egy csodálatos dolog, testvérek, hogy az egyház, amikor végzi a maga küldetését, hirdetve Jézust, tanúskodva mellette, akkor Jézus, illetve az Úr e bizonyságtétel által csatolja bele az újabb és újabb pogányokat, hitetleneket, vallásosokat az ő népének a társaságába. Manapság sokan máshogy akarják hathatósá tenni az egyház munkáját. Azt mondják, hát ez valami furcsa dolog, hogy itt mi a igét akarunk hirdetni az embereknek, amikor az emberek nem kíváncsiak az igére. És nem akarják hallani se, meg látni se akarják a keresztényeket. Hát akkor valamit változtassunk a módszereken. Mert ezzel nem jutunk sehova. Az egyház végül ki fog halni, hogy így mondjam, vagy az egyházak ki fognak halni, ugye? Elmennek az emberek, és akkor előjönnek különböző ötletekkel a úgynevezett missziológusok, illetve nagyszerű gondolkodású testvéreink. És mondják, hogy hát ezt szervezzétek. Azt csináljátok. Ilyen alkalmakat, olyan alkalmakat, mert ez működik, mert ez hatásos. Szervezzél ilyen istentiszteletet, olyan istentiszteletet, legyen éjszakai ima közösség, legyen dicsőítő ének az istentisztelet előtt, legyen ez és az, és akkor majd jönni fognak az emberek. Mert hogy hathatósá lehet tenni az egyház munkáját, hogyha bevetünk ilyen módszereket. Csak testvérek, akik ezeket alkalmazzák, három dolgot lehet mondani velük kapcsolatban sokszor. Az egyik az, hogy az ige hirdetése a legtöbb esetben ugye elvész. Hogy így mondjam, már sok bába között elvész a gyerek. Annyi aktivitás, annyi program, annyi jövés, menés, éneklés, fölállunk, ide megyünk, oda megyünk, éjszakai ma közösség, nem tudom én micsoda, Végül már csak az ige tűnik el. Már csak Jézusról nem tanúskodnak. Aztán a második dolog, amit el szoktak felejteni, az az, hogy a töltött káposzta az némelyeket meggyógyít, másokat meg megöl. Van egy ilyen történet, hogy valaki, valami magyar ottan sínylődött, és aztán nem bírt magához térni, mire főztek neki egy jól töltött káposztát, és attól mindjárt magához tért, és fölfűvelt. És aztán egy német ember is ugyanolyan sínylődő állapotba került, és annak is adtak egy töltött káposztát, mire az meghalt tőle. Ezzel azt akarom mondani, hogy vannak olyan dolgok, amik az egyik helyen működnek, a másikon meg nem működnek. Tehát nem az a megoldás, hogy most én Amerikából, vagy nem tudom honnan hozzak ide különböző módszereket, hogy itt a magyar gyülekezetekbe bevessem ezeket a módszereket, hát ha itt is működnek, mert ott összejött 10 millió ember egy gyülekezetbe. Hát testvérek, nem ez a... Ezt sem szabad szem elől téveszteni. És a harmadik dolog, amit meg még inkább nem szabad szem elől téveszteni, az, hogy az egyháznak a szerveződése, hogy így mondjam, egy gyülekezetnek a szerveződése, az mindig belülről történik. Az élet maga, Jézus maga szervezi az egyházat. Az egyháznak az életét, az ő népének az életét. Az úgy belőle nő ki, mint hogy a gyökérből nő ki a növény. Nem szabad ezt soha szem elől téveszteni, hogy nem mi csináljuk az egyházat, vagy a gyülekezetet, hanem az mindig Jézusból sarjad ki. Az életből sarjad ki. És nem kell neki besegíteni. Hiába húzzuk a paradicsom palántát főfelé. Legfeljebb eltépjük, elszakítjuk, ugye? Nő az magától. Benne van az élet, és szépen húzódik fölfelé. És termi a gyümölcsét. Testvérek, a lényeg, tehát visszatérek oda, hogy a mi feladatunk az az, hogy Jézusról tanúskodjunk. Ez a fő feladatunk, és ezt nem szabad soha, hogy senki elfeledtesse velünk. A fő feladatunk Jézusról tanúság szóval is, és életünkkel is. Együtt ezzel a kettő, két módon. Azzal zárom le, testvérek, most a gondolatainkat, hogy vajon meddig tart a mi küldetésünk? Meddig tart az egyháznak ez a küldetés? Meddig kell nekünk Jézusról tanúskodni? Azt mondja az angyal, ahogy láttátok őt elmenni, aképpen fogjátok látni, visszajönni. Vagyis addig kell nekünk a küldetésünket teljesíteni, amíg Jézus vissza nem tér. Most fönt van a mennybe, uralkodik a mindenség fölött, velünk is van, nekünk teljesíteni kell a küldetésünket, hogy legyünk az ő tanúi. És csak akkor hallgathatunk el, ha mi meghalunk, vagy ha netán az Úr Jézus visszajönne. Arra nem azt mondom most, hogy netán, hanem bárcsak visszajönne. Ott, onnantól kezdve már nem kell bizonyságot tennünk róla. Onnantól kezdve dicsőíthetjük és magasztalhatjuk, és a jelenlétének az áldásaiban élhetünk. Zavartalan közösség, de addig, ugye, addig a küldetésünkre koncentrálni kell, és azt tennünk kell. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ebben a munkában talál. Nem az a kérdés, hogy mikor állított helyre Izraelnek az országot. Nem ez a kérdés. Mellékvágány, e világi gondolkozás. Az a kérdés, hogy legyetek nékem a tanúim. Ezt kell teljesítenünk. Ezt kell teljesítenünk. Így vizsgáljuk meg magunkat, testvérek, mindezeknek a fényébe. Hiszen most láttuk, hogy mi az egyháznak, a Krisztus népének a megbízatása. Láttuk, hogy ki adta nekünk ezt a megbízatást. Láttuk azt, hogy hogyan kell ezt a megbízatást végrehajtanunk. És értjük, hogy meddig, de vajon csinálom ezt? Teljesítem a küldetésemet? Legyen ez egy ilyen mennybe menetel ünnepi kérdés most a számunkra. Teljesítem én a küldetésemet? Ebbe tartsunk önvizsgálatot, testvéreim, és ha kell, tartsunk benne bűnbánatot is. És ha kell, akkor szálljuk magunkat oda arra, hogy teljesítsük ezt a küldetésünket. Elkötelezetten, határozottan, hűséggel, erre törekedve. Vigyük a szívünkbe most, ami eltávozott, de végig is velünk, Szent Lelke által jelenlévő, és velünk tartó Urunknak ezt a drága szavát, amit a tanítványainak mondott búcsúzóul, lesztek nékem tanúim. Legyünk az ő tanúi testvéreim. Hajtsuk meg most a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy élő Urunk vagy, aki meghaltál a keresztfán, de föltámadtál, és köszönjük, hogy most ott vagy a mennyben, de figyelsz rejánk, és szent lelked által velünk vagy, sőt nem csak velünk, hanem vele vagy te egész népeddel, ami szétszórva él ezen a földön. Köszönjük néked, hogy számon tartod az egyházadat. És köszönjük, hogy emlékeztetsz most bennünket is a mi nagy küldetésünkre, amit tőled kaptunk, és amelyben te mellettünk állsz, amelyre megerősítesz. Köszönjük, hogy azt mondod nekünk most, hogy legyünk a te tanúid. Köszönjük néked, Urunk, hogy te olyan valaki vagy, akinek öröm a tanújának lenni. Mert nem ellened, hanem melletted kell tanúskodnunk. A te tökéletes igazságod, a te tökéletes szereteted, a te kegyelemmel teljes lényed mellett tanúskodhatunk. Segíts, Urunk, bennünket, hogy fölbátorodjunk a rólad való bizonyságtételre, akkor is, hogyha ez nehézségekkel jár a mostani világban, a környezetünkben. Urunk, segíts bennünket, hogy ne legyünk lusta és rest szolgák, akik minden más egyebet csinálnak, de éppen ezt elfelejtik. Te légy, aki a szívünkre helyezett szent lelked által a nagy küldetésünket, és aki megerősítesz arról szóval és tettel, egész valónkkal, egész lényünkkel téged hirdessünk. Köszönjük, hogy azt mondtad, hogy aki meg akarja tartani az életét, az elveszti azt, de aki elveszti az életét, érted és az evangéliumért, az megtalálja azt. Segíts, Urunk, hogy így találhassuk meg mindnyájan a mi életünket itt a földön, és nálad is az örökké valóságban. Köszönjük, hogy ma is tanítottál minket, és köszönjük, hogy nem nélküled kell járnunk a földi életútunkat, hanem veled lehetünk, mert te velünk vagy. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk most az éjszakánkat, holnapi napunkat. Kérünk téged most külön a hétvégén konfirmáló fiataljainkért, munkálkodj az ő szívükben is, hogy a fogadalomtételük ne egy üres emberi szó legyen, hanem hadd jöjjön igazán szívből fakadóan. Hadd döntsenek melletted, és hadd váljanak ők is egyen-egyenként a te követőiddé. Kérünk, hogy áld meg a mi gyülekezetünket, áld meg a te népedet szerte ezen a világon. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Lesztek nékem tanúim, minek utána a Szentlélek előre jártok, vesztek erőt. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem a konfirmációi vizsgát, ami szombaton délután lesz 5 órakor. Imaóránk most nem lesz. Egyébként az imaórát azt el fogjuk hozni szombat estéről, és jelen pillanatban úgy tűnik, hogy át fogjuk hozni péntek estére, az énekkar előtti időpontra. Hát, ha többen tudnak eljönni arra az alkalomra, hogyha akkor van, és nem is nyúlik el olyan módon, mint hogy így el szokott nyúlni, mert akkor az énekkar az egy határcabb, az énekkar kezdése határcabb az ima órának, és talán a hétvégét sem zavarjuk meg ezzel a gyülekezeti alkalommal. Tehát, de ez még csak a jövő zenéje, most egyelőre a péntek este lesz, illetve szombat este lesz a konfirmandusok fogadalomtétele, és vasárnap pedig az istentisztelet keretében az ő ünnepélyes fogadalomtételük következik. Hirdetem még azt a testvéreknek, hogy ugye pünkösd küszöbön áll, jövő héten csütörtök, péntek és szombat este is 6 órakor lesz előkészítő istentisztelet, és vasárnap, illetve hétfőn pedig egy-egy istentisztelet, 9 órakor lesznek az istentiszteletek. Pünköst hétfőjén kimennénk, ha Isten is úgy akar, és jó időnk lesz, kimennénk a kübekházi vadászházba, ahol lehet egyet főzni, lehet együtt lenni, sőt, még lehet, hogy valami repülő is lesz ott, amit lehet, hogy ki lehet bérelni azoktól, akiké, és akik akarnak, azok még lehet föl is repülhetnek, hogy megnézzék egy kicsit Szegedet, vagy a környéket felülről. Ez még nem biztos, de lehet, hogy így megadatik ez is nekünk. Az áróénekünket énekeljük el, a 351. éneket, 351. A 351. énekünk első versét énekeljük, valamint a 4. és 5. versét. Az első verse. Az első verse így kezdődik, emlékezzünk ez napon Urunknak haláról és feltámadásáról. Tehát első versét és 4. és 5. versét énekeljük el.